mostani ige hirdetésem igéje Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében van. A 8. fejezetből olvasom a 26. és 27. verset. Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében a 8. fejezetben a 26. és 27. versben ezt írja. Ugyanúgy segít a lélek is a mi erőtelenségünkön, mert azt, amit kérnünk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik azokért, akiket megszentelt. Kedves testvéreim, hihetetlen dolgokat hallottatok most a Bibliából. Az ótestamentumi rész is Ábrahám közben járó imádsága Sodomáért, és itt az új szövetségi rész is, amelyik ugyancsak az imádságról, a közben járó imádságról szól. Hihetetlen gazdagságok, mélységek vannak ezekben az igékben, és előre bocsátom, hogy azt tudja egyáltalán fölmérni ezeket a hihetetlen üzeneteket, aki elég alázatos ahhoz, hogy alázattal figyeljen az igére. Itt közvetlenül úgy értem az alázatot, az érti Pál szavát, aki elfogadja, hogy Pál az utolsó szőnyeget is kihúzza a lábunk alól, és nincs mibe fogózni, csak valahogy felfelé. Aki ezt engedi, hogy minden kihúzzon a lába alól. Pedig ezt így kell érteni, hogy elfogadjuk, hogy gyarló, tökéletlen hívő emberek vagyunk, nem tudunk elég szentek lenni, nem tudunk elég jó cselekedetet, a hála gyümölcseit teremni Isten előtt. Gyarlók vagyunk, erőtelenek, bűnösök vagyunk, ezt elfogadjuk, és ilyenkor szoktuk mondani, nincs is más, már csak imádkozom Istenhez, hogy könyörüljön rajta. Más nem tudok már csak imádkozni. Most itt Pál azt mondja, hogy még imádkozni se tudunk. Itt van a mostani esedékes alázat. Elfogadjuk-e, hogy nem csak szent, nagy dolgokat nem tudunk cselekedni, de még imádkozni se tudunk. Továbbiakat csak az érti meg, aki belehelyezkedik ebbe az alázatba, hogy Uram, én nem csak szent életre nem vagyok képes, én még azt se tudom, hogy hogy kell imádkozni, meg miért kell imádkozni, mert erről beszél Pál apostol. Most azt kérdezem először tőletek, testvéreim, képesek, készek vagytok arra, hogy belehelyezkedjetek ebbe az alázatba, hogy Uram Isten, én még imádkozni sem tudok. Aki ebbe az alázatba helyezkedik, annak számára lesz hallatlanul nagy evangélium ez, hogy segít a lélek a mi erőtelenségünkben. Tehát azt segíti, aki erőtelen, aki elvállalja, hogy annyira erőtelen, hogy még imádkozni se tud. Talán a szája mond szavakat, de belül tudja azt, hogy ez nem az az imádság, amit ez a szó jelent, ami megérdemelni ezt a szót. Imádkozni sem tudunk. Gondoljunk konkrét esetekre. Ott ülünk egy betegnek az ágya mellett, szenved, halál közelben van. Most miért imádkozzunk? Csodáért az Isten hozza vissza, vagy békességes átmenetért, hogy Isten segítse csöndesen át a halálba, tudjuk azt, hogy miért imádkozzunk. A gyermekeinkre gondolunk, terveik vannak a gyerekeinknek, nekünk nem tetszenek a terveik, miért imádkozzunk. Hogy ami nem tetszésünk szerint húzza keresztül Isten az ő terveiket, vagy ami nem tetszésünket húzza keresztül és segítse a gyerekeinket mégiscsak a terveik megvalósításában. Átéltük már, hogy nem tudunk imádkozni, nem tudjuk, hogy mit kell imádkozni. a világ kereszténységnek a híres, nagy, rossz imádsága, híres, rossz imádsága, Augustinus édesanyjának, Monikának az imádsága, aki átélte azt, hogy a fia a züllés útján meredeken megy lefelé, Észak-Afrikában éltek, és imádkozott az édesanyja, hogy térjen meg a fia, és akkor egyszer csak bejelentette a fia, hogy megyek Itáliába, ahol még nagyobb bűnök vannak, Rómába, a minden bűnök meleg ágyába. És akkor még keservesebben imádkozott Monika, hogy Isten ne engedd, hogy hajóra szálljon, ne engedd, hogy elmenjen Rómába. És egyszer csak látja, hogy fölhúzzák a vitorlákat, elindul egy hajó, és rajta van a fia. Nem hallgatta meg az Isten imádságát, de maga Monika se tudta, miért imádkozzék. Ne menjen el Itáliába. Itáliába tért meg Augustinus, és lett Istennek nagyszerű embere. Szóval legyünk egyek ebben, testvéreim, hogy nem tudjuk, hogy miért kell imádkozni, hogyan kell imádkozni, és ha ezt igazán elfogadjuk, akkor lesz hatalmas evangélium az, hogy a lélek segít a mi erőtelenségünkben. És ez, hogy a lélek segít, ez azt jelenti, hogy a lélek szolidaritást vállal velünk. És itt azt a gyönyörű gondolatot mondom el, ami egyenes folytatása a tegnap hallott igehirdetésnek. Tegnap arról hajtottunk, hogy sóhajtozik, nyög, vajud, vajudik. Az egész teremtett mindenség sóhajtozik, de nem csak az, hanem mi az Isten gyermekei is sóhajtozunk, várjuk a teljes megváltást. Két sóhajtásról, gyötrődésről, vajudó könyörgésről volt szó, és ime itt a mai részben van a harmadik, van egy harmadik, ugyanaz a görög szó. Harmadik sóvárgás, sóhajtás is van, a Szentlélek is sóhajt. Itt mondom, hihetetlen az, amiket itt Pál mond. Amit a továbbiakban mondok, az teljesen hihetetlen. Ahhoz külön kell a Szentléleknek a kegyelme, hogy egyáltalán a gondolatokat felfogjuk és elhiggyük. Tehát ezt a hatalmas hármasságot gondoljuk csak meg, hogy valóban a világ sóhajtozik és nyög és jajgat. A kipusztuló erdők szinte sírnak, az ember látja a fényképeket az erdő haláról, az erdők sírnak. A kicsi madár sír, amint látja, hogy a macska elragadta a kis madárfiókát, és tehetetlenül vergődik az anya madár, és látja, hogy a macska megette. Éjszaka az éhes farkas ordít az erdőbe, üvölt az éhségtől, és végtelenség folytathatnánk. A teremtett mindenség jajgat, sóhajt. De azt mondja Pál, mi magunk is, pedig mi már részesedtünk kegyelemben, Szentlélekben. És éppen azért, mert valami ízelítőt kaptunk az isteni világból, az első részletet megkaptuk, azért sorjunk a többit is, Uram, a többit is, mert ez kevés. A testem itt van, és a testem ki van szolgáltatva ennek a világnak. Mi magunk is sóhajtozunk. Ezt a kettőt talán értjük. De értjük ezt a harmadik sóhajtást, hogy a lélek is kimondhatatlan pohászkodásokkal, a magyar szöveg így mondja, hogy pohászkodásokkal, de a görög szövegben itt is az van, ami az első kettőben van, hogy sóhajtásokkal. A Szentlélek szolidaritást vállal velünk, testvérem, ez a lényeg. És a Szentlélek Isten nem csak úgy vállal szolidaritást, ahogy talán én magam is sok éven át gondoltam, hogy valahol fent van és korrigálja a mi ostoba imádságainkat, meg vezet, hogy jó témákat vegyünk az imádságainkba. Nem csak valahol kívülről, felülről jön a Szentlélek és korrigálja az imádságainkat, hanem velünk együtt sóhajtodik, sóvárok. Az egzegéták persze arról beszélnek, hogy ez a vajudás, ez a sóvárgás, ez egyrészt gyötrelmes, fájdalmas, de másrészt reménységgel teli. reménységgel teli, mint hogy a természet is talán vágyakozik arra, hogy megtisztuljon az élet. Az ember is vágyakozik, hogy ne csak szenvedés, gyötrelem, bűn legyen, hanem a megváltás teljessége jöjjen. És a Szentlélek, Úristen, annyira szolidaritást vállal velünk, hogy leszáll ebbe a mélységbe, ahol mi vagyunk, és innen segít minket az imádkozásban. És nekünk szabad imádkozni, a Szentlélek segítsége által lehet jól imádkozni, de ez igazán a Szentlélek kegyelme. Senki ne emelje a fejét föl, hogy én rendszeresen járok imaórára, én már tudok imádkozni. Aki igazán szeret imádkozni, azt tudja, hogy nem tud imádkozni. Most tehát, testvéreim, van ez a csodálatos isteni lehetőség, hogy imádkozhatunk, és az Isten figyel az imádságunkra, csoda dolgok történhetnek imádság által, de hát jól imádkozunk. És ezért olvastam az Ótestamentumból Ábrahám történetét és imádságát Sodomáért. Az is egyik leghihetetlenebb történet az egész Bibliában, Ábrahámnak az imádsága. Abban a történetben arról van szó, hogy mielőtt az Isten ítélne, persze az Ótestamentum nyelvén, a mítoszoknak a nyelvén mondja el a dolgot a Szentíró, mielőtt az Isten ítélne Sodoma és Gomora felett, leszáll, megnézem, hogy úgy van-e, ahogy a kiáltás égbe hangzik. Van két döbbenetes szó, tudni akarom. Mielőtt ítélne az Isten, tudni akarom. De nem a mennyekből, a fölhangzó jajkiáltások alapján leszállok, oda megyek, közéjük megyek, és tudni akarom. Felfogjuk, milyen fantasztikus üzenet ez, hogy az Isten nem felülről ítél, hanem lejön, közénk jön, belénk költözik, nézi, tudni akarom, hogy mi van. Most hát jönnek a mennyei követek, és ott van Ábrahám, és valami egészen megrendítő dolgot tanultam az egzegézisből, értető, hogy a zsidó egzegétákat is fantasztikusan foglalkoztatta a mai napig ez a történet. Van benne néhány szó, amit a zsidók megváltoztattak. A tudós teológusok pedig az nagy dolog, ha ők hozzányúlnak a szent szöveghez. Így olvassuk a mi fordításunkban, és valóban az eredeti héber szavak így sorakoznak egymás után, hogy Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Ismerjük a történetet, először meglátogatták Ábrahámot, megvendégelte őket, aztán mentek Sodoma felé, és eközben Isten kijelentette, hogy mi a gondolata Sodomával szemben, Sodoma ellen. És amikor elindulnak, akkor ezt olvassuk, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. És képzeljétek el, a zsidó teológusok, akiknek minden betű szent volt, megváltoztatták ezt úgy, nem Ábrahám ott állt az Úr előtt, hanem az Úr még ott állt Ábrahám előtt. Fölmérjük a különbséget. Tulajdonképpen ez is jó, az is jó, de ki élezi a dolgot, hogy elmondta Isten, hogy mit tervez, készültek elindulni Sodomába, és nem Ábrahám még ott állt az Úr előtt, hanem az Úr még ott állt Ábrahám előtt. Szinte várta, hogy te, Ábrahám, van valami mondani valód? Te nem szólsz hozzá a dologhoz? Én elmondtam, hogy mi a gondolatom. Az Úr ott állt Ábrahám előtt, és várta, hogy mit mond Ábrahám. És ekkor elkezdődött Ábrahámnak a közben járó könyörgése. De felfogjuk, testvérek, ezt a hihetetlen dolgot, hogy az Istennel lehet beszélni, élesebben mondom, lehet belebeszélni az Isten gondolatába. Ez a szó szinte Isten káromlás. Lehet belebeszélni az Isten gondolatába, és az Isten szívesen veszi, meghallgatja, lehet vele tárgyalni, lehet belebeszélni az Isten gondolatába, és ebből változások történhetnek. Persze, aki logikus, aki filozófus, aki okos ember, az ezt a két kérdést teszi fel, hogy micsoda Isten az, akivel csak úgy lehet tárgyalni, és akkor ő megváltoztatja. Hát milyen Isten az, akit én meg tudok változtatni? Milyen Isten az, akivel lehet beszélni? A másik kérdés pedig az, milyen Isten az, akivel nem lehet beszélni? Milyen Isten az, aki csinálja a dolgát, függetlenül, hogy én nekem öröm vagy fájdalom, aki nem hallgat rám? Ez egy lehetetlen paradoxon itt ebben a helyzetben, hogy az is hihetetlen, Istennel lehet beszélni, és ő megváltozik. És az is gyötrelmes dolog, hogy az Isten olyan, hogy vele nem lehet beszélni, ő csinálja magáét. Nos, a Biblia igazából azt mondja, hogy az Istennel lehet beszélni. És az Új Szövetség is azt mondja, hogy lehet az Istennel. Jézus is azt hirdeti, hogy lehet az Istennel beszélni. Na de itt érkezünk el a mi lehetetlenülésünkhöz. Lehet az Istennel beszélni, de nem tudom, hogy mit mondjak neki. Itt vagyunk a Római Levél 8. fejezeténél. Az Istennel lehet beszélni. Na és mit beszéljek vele? Én tudom, hogy mit kell mondani, hogy mit, hogyan vitázzak az Istennel. Itt kell az alázat, testvéreim, hogy egy fantasztikus kiváltságunk van, beszélhetünk az Istennel, és egy fantasztikus nyomorúságunk, hogy nem tudjuk, hogy mit mondjunk az Istennek. És ebben a helyzetben hatalmas evangélium, hogy a lélek segítségére van a mi erőtlenségünknek. A Szentlélek Isten lehajol hozzánk, beköltözik mi az életünkbe, beköltözik az imádságainkba, és az imádságainkat velünk együtt mondja. A Szentlélek megtanít imádkozni. Tehát, ha az ember ostoba áll vallásosságába, gondolkodik, azt mondja, hogy jaj, de nagyszerű, hiszen olvassuk, hogy Jézus is a mi főpapunk, könyörög érettünk, itt halljuk azt, hogy a Szentlélek imádkozik, hát akkor nekem talán nem is kell imádkozni. És nem így van, testvéreim, igenis kell imádkozni, tudván az, hogy nem tudok imádkozni, ebben a tudatlan hitemben mégiscsak imádkozni kell, abban a reménységben, hogy belefonódik valami módon a Szentlélek Isten munkája az én imádságomba. Mint ahogy híres ez az igazság ebben a gyülekezetben, hogy nem azé, aki akarja, meg aki fut, hanem a könyörülő Istené, de futni kell ahhoz, hogy megtudjam azt, hogy nem azé, aki fut. Hát az imádságra ugyanez áll, testvérem, nem azé, aki jól imádkozik, hosszan imádkozik, sokakkal együtt imádkozik, nem azé, aki imádkozik, hanem a könyörülő Istené, de imádkozni kell. Imádkozni kell, hogy megtanuljam, hogy nem tudok imádkozni. És erről van szó ebben a római levélbéli igében, ami mondom, hihetetlen csodálatos dolgokat mond, hogy a lélek segít a mi erőtlenségünkön, mert azt, amit kérnünk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan pohászkodásokkal. Egyébként ezt a szót külön nagyító alá lehetne tenni, hogy a lélek segít a mi erőtelenségünkön. Egy csodálatos görög szó van, szinte Pál alkotta ezt a görög szót, szün anti lambanomai, egy összetett szó, a szünről tudjuk azt már, hogy az az együttes jelent, szümpátia, meg szümfónia, és a többi szimmetria. A szün azt jelenti, hogy együtt, szün anti lambanomai, ez azt jelenti, hogy velem együtt fölveszi a dolgokat. És érdekes, hogy pontosan ez a szó van a Mária és Márta történetében, amikor panaszkodik Márta, hogy mondd meg neki, hogy segítsen nekem, ott is, szün anti lambanomai, hogy ne én magam csináljam a háztartásnak a gondjait, hanem jöjjön Mária és segítsen nekem. Hát itt ez van, hogy jön a Szentlélek, és ami könyörül ami tudatlanságunkon könyörül és segít nekünk imádkozni. Hallatlan nagy evangélium. A Szentlélek segít a mi erőtelenségünkön. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a lélek azokért, akiket megszentelt. Tehát van egy ilyen lehetőségünk, hogy beszélgetni az Istennel, belebeszélni az Isten gondolatába, kérni az Istent valamiért, de az, hogy mindez jól történjék, ahhoz kell a léleknek az irgalma, a Szentléleknek a segítsége. Végezetül annyit mondok, hogy ez az egész ügy akkor érvényes, ha van bennünk egy szent elégedetlenség. Szent elégedetlenség önmagammal szembe, a másik emberrel, a világgal szembe, de szent elégedetlenség, nem lázadó, nem ítélkező, nem kicsinyes, nem lényegtelen dolgokat felfúvó elégedetlenség, hanem egy szent elégedetlenség, hogy a megváltás mérkés, hol van a megváltás. Tudjátok, hogy ritkán idézek a Jelenések könyvéből, de van a Jelenések könyvében egy csodálatos vers, ami ide tartozik, és méltó befejezés ennek a gondolatsornak. A 22. fejezetben van ez a vers: a lélek és a mennyasszony így szól, jöjj, Maranatha, jövel, Urunk Jézus. A lélek és a mennyasszony. A mennyasszony a gyülekezet, az Isten népe. A lélek és a mennyasszony együtt kiállt, hogy jövel, jöjj, Urunk, jöjj, mi hamar, Urunk Jézus. És ez úgy betájolja a mi imádságainkat, hogy valószínűleg azok a jó imádságok, amelyek ebben a szellemben vannak, hogy jövel, Urunk Jézus, az én nyomorult életembe, a másik nyomorult ember életébe, ebben a nyomorult világ történelembe, jövel, Urunk Jézus, Maranatha, a lélek és a mennyasszony megtalálta egymást, és együttesen imádkozik. Ez a hallatlanul nagy evangéliumban, ezekben a szavakban, és áldjon meg Isten, hogy abban az alázatban helyezkedünk, hogy én régóta imádkozom, de igazából nem tudok imádkozni. És a lélek tanít és segít a mi erőtelenségünkön. Legyen áldott az Atya, Fiú, Szent Lélek, aki együttesen, egy személyben könyörül rajtunk, és tanít minket üdvösségesen imádkozni. Amen.